Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, Jézus egyszer csak szembejött vele a sírboltok között egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki: menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből. Az megkérdezte Jézus tőle: mi a neved? Az így felelt: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj. Ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határokból is. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig el is ment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, ami mindenki csodálkozott. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy szabadító vagy, ez a neved, és ezt teszed, ezt tetted itt a földön is, és ma is ezt teszed. Olyan jó átélni a láncoktól való szabadulást. Köszönöm neked azt, Úr Jézus, hogy ez egy nagyon nagy lecke volt a tanítványoknak is, és egyre inkább kibontakoztál előttük, és egyre inkább megismertek és felismertek téged. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy életünkben is egyre inkább kibontakozhat, egyre inkább ismerhetünk meg téged mások történeteiből, de saját történeteinkből is. Köszönöm neked ezt, Úr Jézus, kérek segíts most, hogy a régi 2000 éves igaz történet megelevenedhessen, és ami a te célod ezzel a történettel, az hadd tudjon bennünk is elérni. Köszönöm neked, hogy meghallgatsz és segítesz szent lelked által, kérek üzenj mindannyiunkhoz és mindannyiunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hát Jézus a bemerítkezése után nagyon jól tudjuk azt, hogy gőzerővel kezdte el az ő messiási küldetését. Nem volt ez hosszú idő, mint egy 3-3,5 éves volt Jézus Krisztusnak ez a szolgálata. De előtte is dolgozott, ez nagyon fontos. Előtte se, szóval más területen, de ugyanúgy dolgozott. Teljesen igaza van Jim Elliotnak, amikor azt mondta, hogy Jézus Krisztus, amikor a nevelő apjának az ács műhelyében dolgozott, abban a korban az ács meg az asztalos munka az nagyon egybe tartozott. És mielőtt azt mondta, hogy amikor Jézus 30 éves koráig a nevelő apja mellett kitanulta az ács szakmát, ugyanúgy gyönyörködött Isten abban, amikor egy szép széket, vagy asztalt, vagy bármit elkészített Jézus, mint amikor később a messiási küldetésében meggyógyított egy embert. Mind a kettővel Isten dicsőítette, bármilyen munkát végzett, bármit csinált. Akkor beszélgetett Isten emberekkel, vagy foglalkozott velük, ugyanúgy dicsérte Jézus Istent, az ő mennyei atyát, és rámutatott, amiért mi is imádkoztunk most az imórában. És Jánosnál ezt láttuk, amikor 2 évvel ezelőtt tanulmányoztuk az ő evangéliumát, hogy a csodákban egy ilyen crescendo, egy ilyen folyamatos erősödés figyelhető meg. Egészen, ugye le is írja ezt János az ő evangélium a végén, hogy minden csoda, tehát nem ilyen lárpullár csodák ezek, hanem azért van az összes csoda, hogy meglássuk azt, hogy Jézus a Messiás, az Isten fia, és hitben üdvösséget nyerjünk, és megerősödjön a hitünk. Tehát minden csoda ezt szolgálta. És ezért voltak egyre intenzívebb, egyre nagyobb csodák, amik mind arra mutattak, hogy Jézus Krisztus nem csak egy népszerű rabbi, hanem ő az Isten fia. Kezdve a legelső csoda, amiről János beszámol, ez a kánai csoda, ez a minőségnek a csodája, amikor a lábmosásra kitett vízből, ami azért volt, hogy jönnek a vendégek, megmossák a lábukat, abból csinált Jézus minőségi bort. Ez a minőségnek a csodája. Hogy akármilyen állapotból Jézus teljesen más állapotot tud. Ez igaz, nem csak vízre meg borra, hanem nyilván emberi életekre is. Aztán megmutatta Jézus azt, hogy ő úr a természet felett is, egy szavába kerül és lecsillapodik a tenger. Aztán megmutatta, hogy ő úr a betegségek felett, minden betegséget meg tud gyógyítani. Úr a halál felett, fel tudja támasztani halottakat is. Úr a bűnök felett, egyre fokozódó, a bűnöket is meg tudja gyógyítani. Úr a démonvilág felett is, ő parancsol mindenkinek, aztán pedig megtörtént a legnagyobb csoda, a legszebb és legnagyobb csoda, az ő halála és az ő feltámadása. Ennél nagyobb csoda már nem történhet, de megtörtént ez a csoda. Mai történetünk előzménye szintén egy csoda, amikor Jézus a tajtékzó tengert lecsendesíti, és hát tudjuk, hogy ez a helyzet, ez a félelem, amiben ott voltak ezek a tanítványok, milyen kérdést váltott ki belőlük. Egyöntetően egy emberként fölkiáltottak Jézushoz, amit mi is hát néhány helyzetben alkalmasint azért, ha nem is jön ki a szánkon ez a kiáltás, de legalább a szívünkben benne van, ami a tanítványokban is, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? És hát láttuk, amikor konkrétan ezzel a csodával foglalkoztunk, hogy hát ha valaki törődik a mi lelkünkkel, az Jézus Krisztus. Hát ha valaki törődik, az ő. Tehát néha lehet, hogy belőlünk is kijön ez a kérdés, hogy Uram, nem látod ezt a helyzetet, amiben benne vagyok? Nem törődsz velem? Hát Jézus erre azt válaszol, hogy dehogy nem. Ez a mai mostani történet is erről beszél, hogy Jézus globálisan is, meg kicsiben is törődik velünk. Ugye el tudom magam elé képzelni, hogy amikor ezek a tanítványok kiszálltak ebből a lélekvesztőből a vihar után, hát lehetséges, könnyen lehetséges, hogy pontosan úgy voltak vele, mint én Kolumbusz Kristóféka tudom így elképzelni, amikor kiszálltak a hajóból Amerika partjainál, és hasra feküdtek és megcsókolták a földet, lehet, ezek a tanítványok is így voltak. Biztos, hogy még remegett a lábuk, amikor kiszálltak, és teljesen nyugtalanok voltak, ez teljesen természetes, de Jézusnak a gondolatai már a következő szabadításon jártak. Ugye Gadara földjére érkeztek meg ebben a történetben. És hát Gadara, az hát Genezáre tavától olyan 6 kilométerre volt délkeletre, ezt egy kegyes zsidó elkerülte, amennyire lehetett ezt a területet, ez Dekapolisznak, a tízvárosnak volt a része, ez görög pogány lakta terület volt, úgy disznókat is legeltettek, hát Izraelben ez elképzelhetetlen lett volna, ez teljesen görög rész volt, és hát ahogy mondtam, kegyes zsidók messzire elkerülik ezt a részt, nem úgy Jézus, mert tudta Jézus, hogy neki ott még van feladata, van küldetése. Mert van ott egy ember, aki nincs a helyén. Mindenkitől elkülönítve, mindenkitől kiközösítve, hegyekben, sírokban megkötözve él. És amikor ez az életellenes helyzettel találkozik az élet ura, akkor ezt nem tűri. Mert nem erre lett megteremtve ez az ember, ez az elveszett ember. Nem ez volt Istennek a terve ezzel az embernek az életével. Ugyanúgy, amikor Ádám is elbújt a bokorba Isten elől, és Isten kereste, hogy hol vagy, akkor ez a kérdés is azt szolgálta, hogy jöjjön már rá Ádám, hogy nem a helyén van. Nem a bokorba teremtette meg Isten, hogy féljen tőle. Ez az ember se volt a helyén. És Isten megkereste őt Jézus Krisztusban, és tudjuk, hogy mi a történet folytatása. Ez az ember meg volt kötözve kívülről, belülről. Kívülről láncokkal, kötelékekkel, belülről az ördög által, ez fizikai, lelki, szellemi kötelék, kívülről, belülről, mindenhogyan össze-vissza volt kötözve az ember. És milyen érdekes az, hogy ebben az időszakban a tanítványok még úgy tekintettek Jézusra, mint aki egy népszerű rabbi, akit jó hallgatni, csodákat tesz, jól beszél, de nem látták még benne Isten fiát, nem látták még benne a messiást. Hát ez a démon, én erre csodálkoztam el a leginkább ebben a történetben, hogy itt hamarabb tesz bizonyságot, mint bármelyik tanítvány a történetben, meg az evangéliumokban. Hát itt azt olvashatjuk a 6.-7. versben, hogy már messziről kiáltott ez a démon, és hát mondta, hogy Jézus Krisztus a magasságos Isten fia. Hát ezt a tanítványok még messze nem gondolták így. Nem azt mondta, nem ilyen bizonytalan volt a démon, hogyha te vagy az Isten fia, hanem azt mondja, hogy te vagy a magasságos Istennek a fia. És hát teljesen felháborít a történetben a folytatás, hogy mennyire szánalmas ez a sátán, hogy merészel ilyet mondani a sátán Isten fiának, hogy az Istenre kényszerítelek téged. Azért itt mindenféleképpen álljunk meg egy pillanatra, és ez itt valami elképesztő dolog. Hát hogy jön ide a sátán, kicsoda ő, mit gondol magáról, hogy azt mondja Jézusnak, hogy az Istenre kényszerítelek téged. Ki ő, hogy itt kényszerítse Isten fiát? És hát lássuk meg azért ezt a szánalmas, utolsó, hogy minden próbálkozását az ördögnek, hogy még itt próbálkozik, hát végső elkeseredésében még ezt is kipróbálja, hogy hát a hat, de tudjuk, hogy hatna ez, és hogy jön ide az ördög, hogy ő ilyet mondjon Isten fiának. És hát Jézust ez abszolút nem hatja meg, hogy itt próbálkozik az ördög, ráparancsol, mert ő úr minden felett, minden bűn és minden kötelék és minden megkötözöttség és minden démon felett úr. És itt csak annyi érdekességképpen mondom el, hogy légió volt ennek a neve. Egy római légióban 6000 katona szolgált. Tehát nem egy és nem egy-két démon kötözte meg ezt az embert. Jézus ezt tudta, de hogy mondjam, az egész pokol fölkelt volna ellen, akkor is parancsol neki Jézus. És hát belementek a démonok a disznó nyájba. Tudjuk, hogy 2000 disznó a tengerbe futott. Csiva ezt úgy fordítja az ő fordításában, hogy egyik a másik után megfojtotta magát. Hát ne kérdezzék most a testvérek, hogy ezt miért engedte meg Jézus a démonnak. Vannak rá nézetek, egyiket se találtam abszolút kielégítőnek, nem is említem a testvéreknek. A biztos az, hogy majd fönt a mennyországban megkérdezzük Jézustól, ha csak legyünk ott, kerüljünk oda, és akkor ott megkérdezhetjük tőle, nem tudom, hogy ezt miért engedte meg, de megtörtént. Az is egy külön alkalmat igényelne, hogy akkor most mi a helyzet a megszállottsággal, van-e, nincs-e, külön téma, lenne most csak nagyon nagy részleteiben, szinte tartalomjegyzékszerűen említem meg, teljesen tudok azonosulni a másik Tibor testvér nézetével, röviden ő úgy gondolkodik e felől, hogy egyáltalán különbséget kell tenni a megkötözöttség meg a megszállottság között. És az ilyen epilepsziás rohamok, pont tegnap beszéltem egy keresztény doktornővel, aki hát kétségbe esetve mondta, hogy van egy páciense, már Heimpál kórház gyerekpszichiátri osztályáról küldik őt ide-oda, nem tudnak vele mit kezdeni, olyan gyógyszereket kap, amit azt mondta, hogy egy elefánt aludna napokig, ez a 10 éves kislány pedig pörög, meg harap, meg habzik a szája. Tehát, és nem tudja, hogy ez most milyen, mit kezdjen ez a helyzet, olyan erő van benne, hogy 5 ember, a férfi alig tudja lefogni ezt a 10 éves kislányt. És nagyon fontos, hogy ez ilyen epilepsziás rohamok, meg az ilyen pszichozavaros esetek, és a megszállottság, bár tüneteiben nagyon hasonló, nem ugyanaz a kettő. Mert maga a függőség, tehát a megkötözöttség és a megszállottság között is komoly különbséget kell tenni, mert az az ember, aki megvan bűnöktől kötözve, neki attól még van szabad akarata. Tehát ha az ilyen emberből ördögöt akarunk küzni, akkor hogy mondjam, tehát ezzel fölmentjük őt a megtérés felelőssége alól. Mert akinek van szabad akarata, meg tud térni, abból ne ördögöt akarjunk küzni. A megszállott embernek már nincsen szabad akarata, mert lesz, hogy ördögöt kell üzni, és utána vagy megtér, vagy nem. Tehát nagy a különbség a kettő között, ezt most ne folytassuk jobban. Egy biztos, hogy Golgota óta és Golgota után akaratunkon kívül nincsen megszállottság. Tehát valami okkult hatásnak, benyomásnak kell lenni ahhoz, hogy az ember sátáni kötelék alá kerülhessen ilyen értelemben. Ezt csak így halkan mondom, hogy sokkal nehezebben térnek meg az olyan emberek. Nem Jézusnak okoz nehézséget, hanem az ilyen embereknek, akik akár valami szeánszon vettek részt, asztaltáncoltatás, horoszkóp, stb. Tehát nyitottak valamilyen szinten a negatív szellemvilág felé, számukra a megtérés is nehezebb. Nem Jézus számára, számukra. Aki már erre nyitott, az segítségre szorul, de van segítség. Van segítség, mert Jézus ma is meg tudja őt szabadítani. A másik dolog pedig az, hogy a sátán szánalmas módon mindig Isten próbálja utánozni. Ez is nagyon fontos dolog. Tehát általában azokban az időkben találkozunk megszállottsággal, amikor Jézus Krisztusban Isten testet öltött. És az ördög is ezt próbálta maga szentségtelen módján utánozni, ő is próbált testet ölteni emberekben. Cselekedetek könyvben is van egy-két eset, de főleg Jézus földi életére volt ez jellemző. De hát mégiscsak a jó hírrel hadd fejezem be, Jézus tud szabadítani bármilyen bűnből, bármilyen megkötözöttségből ma is tud szabadítani. De akkor most érjünk vissza a mostani történetünkhöz. Azok az emberek, akik látták ezeket a disznókat, hogy megfulladni, teljesen kikeltek magukból. És azon gondolkodtam, hogy micsoda értékrendválság volt ezeknek az embereknek az életükben, hogy amikor ott volt ez a szerencsétlen ember megkötözve, azon nem keltek ki. Most, hogy látták a disztokat elpusztulni, hát ezen meg fölláborodtak és teljesen kikeltek magukból. És hát ilyen szavakat olvashatunk, nagyon erős szavakat használ Márk, például damádzó szót, a megkötözésre az azt jelenti, mint amikor egy fenevadat, egy ilyen vadállatot lekötöznek. Ez volt az ő megoldásuk erre az emberre nézve. Ne is lássuk, messzire a településtől kötözzük ki jó messzire. És ma emberének is, meg a ma keresztényeinek is nagyon sokszor ez a kísértése, hogyha van egy probléma, akkor ne is lássuk, ne is kelljen vele foglalkozni, jó messzire, mint ezt az embert száműzzük, és akkor nem kell vele foglalkozni. Jézus pedig nem így volt vele. Meglátta, kell ezzel az emberrel foglalkozni. Az életúra ezt nem tűrhette, hogy nem a helyén van ez az ember. És most, amikor megszabadult, most visszatérve az erre az értékrendválságra, most, amikor megszabadult ez az ember, nem tudtak úgy örülni ezek az emberek. Mert sajnálták, hogy össze nem lesz disznósajt, meg Csécsi szalonna. Sajnálták. Micsoda értékrendválság ez. És hát azt is olvashatjuk, hogy ezután elébe mentek Jézusnak. Ez is nagyon finom, szofisztikált fordítás. Szó szerint olyasmi olvasható, hogy harci szándékkal szembeszálltak Jézussal. Kérték, ez is inkább ilyen parancs, meg kiáltás volt, és szinte kiabáltak Jézussal, hogy menj el innen. Rosszat tesz a gazdaságnak. Hát mi hogy lettünk volna vele? Hát kaptunk volna Jézus után, hogy maradjál. Ezek az emberek megküldték. Hát biztos úgy voltak vele, hogy ha csak lett, akkor álljon vissza a régi rend. Inkább legyen a 2000 disznó, és ez az ember maradjon megkötözött. Biztos, hogy inkább ezt választották volna ezek az emberek. És ez nagyon szomorú és nagyon döbbenetes. Micsoda ellentét van a között, hogy például a 17.-18. versben ezt olvashatjuk, hogy ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból, amikor aztán beszállt a hajóba, ez a korábban megszállott pedig kérlelte őt, hogy hadd maradhasson nála. Micsoda ellentét van itt, és most jön a fő üzenet, amiért hoztam ezt az igeszakaszt, vagy hát pontosabban kaptam ezt az igeszakaszt, a 19.-20. verset hadd olvasson fel újra, a mai főüzenetként, ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig el is ment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. És a 6. rész 53. versétől is hadd olvassak fel még egy rövidke részt, ami pontosan erről szól, ezek után a túlsó partra átkelve Genezáretbe érkeztek és kikötöttek. Amikor kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt, és némelyek befutották az egész környéket. Kezdték a betegeket ágyakon oda hordani, ahol hallomásuk szerint éppen tartózkodott, ahová csak bement falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérlelték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék, és akik csak megérintették, meg is gyógyultak. Pontosan erről szól a mai főüzenet is, hogy aztán befutották az egész környéket, akik hallották, hogy ott van Jézus. Pontosan azt érezték, mint ez a samáriai asszony, hogy ezt nem tarthatom magamban, hogy kivel találkoztam. A tanítványok ezt teljesen magukba tartották. Az asszony meg úgy volt vele, hogy hát ezt hirdetni kell, és visszafutott a városába, azok közé az emberek közé, akiktől menekült addig, meg találkozni se akart velük, meg kerülte őket, pont mint ez a volt megszállott, került mindenkit, meg őt is kerülték, azután hirdetni kezdte azt, hogy ő mit tett velük Jézus. És pontosan ez a mi feladatunk is, hogy a mieinknek, a mieink egyenlőséggel, akit ismerünk, azoknak nem kell, akiket nem ismerünk, de akiket ismerünk, nyugodtan hirdetjük az evangéliumot, elmondani azt, amit Jézus tett velünk. Tudjunk beszélni a kötelékeinkről, meg a láncainkról, mert mindannyiunknak voltak ez a megtérés, de azt is fel tudjuk mutatni, hogy ezek a láncok meg kötelékek szétszakadtak. Tehát nagyon rossz olyan bizonyságtételeket hallgatni a szabadulásról, hogy hallom a lelki fülemmel a láncsörgést. Tudjuk felmutatni a szétszakadt láncokat, meg a szétszakadt kötelékeket. Ez a bizonyságtétel, és ez a mi feladatunk is. Ő teljes szabadulást ad, tegnap is nagyon jó volt hallani nagyon mélyről megszabadult emberek bizonyságtételét, alkoholból, és különféle nagyon, hát nem teszek különbséget kis meg nagy bűn között, de úgy mondom, hogy nagyon látványos bűnökből való szabadulást, valódi szabadulást. Jézus sem úgy volt ezzel az emberrel, hogy egy-két makacs démont benne hagyott, hanem 100%-os tisztítás volt. Mert azt olvashatjuk a János 8.30-ban, hogy akit a fiú megszabadít, ez valósággal és teljességgel szabad lesz. És hát Jézus tanul, otthon hagyja ezt az embert, hogy a tieidnek mondd el. De igazából, hát ezek azt elmondta, de hát mindenki látta a változást, és ez benne az igazi. Hogy az élete tényleg illusztrálta a szavait. Hogy látták, hogy kisimult arccal, megfésülködve, tiszta ruhát felvéve, de ott volt egy kicserélt ember, valódi békességgel, igazi örömmel, hát nem ez az ember volt korábban. Ezt látta mindenki, nyilvánvaló volt mindenki számára. Elfutott és vitte a hírt, és milyen szomorú, amit itt olvashatunk a 14. versben, hogy ezek az emberek is futottak a hírrel, és mesélték, hogy mi történt a disznókkal. Tehát negatív hírt vittek, és negatív bizonyságot tettek. Szemben ezzel az emberrel. És hát arra jutottam, testvérek, amit hát mindannyian úgyis tudunk, úgyis mindannyian mindig bizonyságot teszünk. De ebben a történetben mindenki bizonyságot tett. Jézus bizonyságot tett az isteni hatalmáról, hogy ő Isten fia. Az emberek, a városlakók bizonyságot tettek a hamis gondolkodásukról. Ez negatív bizonyságtétel. Bizonyságot tettek a negatív értékrendjükről. A megszabadított ember is bizonyságot tett Jézusról, és hát hadd mondjam azt, hogy a démonok kétszeresen bizonyságtételt tettek abban a mai történetben. Először arról, hogy te vagy az Isten fia, a második pedig az, hogy micsoda borzasztó hely ez a pokol. Hát el is bizonyságot tettek. Hát kérlelték Jézust, hogy na ne, a pokolba vissza ne küldjél minket. Inkább a tengerbe fulladunk, de a pokolba ne. Hát ezért mondta azt Jakab, hogy az ördögök is hisznek és rettegnek. Csia ezt úgy fordítja, hogy borzadályban élnek. A pokolnál borzadálya, borzalmasabb hely nincsen. A 100%-os Isten nélküliség. Könyörögnek ezek a démonok, hogy oda vissza ne küldjél minket. És ez a történet arról is tanít bennünket, hogy a bűn az nem magánügy, olyan értelemben, hogy kihat. Itt is kétszeres kihatás olvasunk. Ez az ember nem csak magának ártott, de a környezetének is, amíg megszállott volt. Aztán a város lakóknak a bűne is kihatott a városra, mert kérték Jézust, hogy menj innen. Nem tudom, hányan kérték, de néhányan kérték. És ez kihatott az egész városra, mert többször nem olvassuk azt, hogy Jézus visszament volna Gadarába. Többet nem olvasunk erről. Nem azért, mert megsértődött, hanem azért, mert Jézus senkire nem kényszeríti magát. Ezért nem ment oda vissza. Tehát ilyen a megtérés is, hogy Jézus felkínálja azt, hogy drága barátom, én meg tudlak és meg akarlak szabadítani. Senkit nem fog kötelezni erre. Fölkínálja a lehetőséget. Meg tudlak menteni, meg tudlak szabadítani. Ha kell, itt vagyok. Ezen ne éljünk vissza, mert valaki sok lehetőséget kap erre, valaki nem kap sok lehetőséget erre. Valaki egyszer-kétszer hall megtérésre való felhívást egész életében. Valaki többször. Ne éljünk vissza ezekkel az alkalmakkal. Ez az ember élt ezzel az alkalommal, a városlakók azt mondták, hogy köszönöm szépen, nem kell. És inkább választották volna a disznókat, meg választották volna a disznóságaikat Jézussal szemben. És nem sokkal ezután mondott Jézus Krisztus egy kisebb tanítást, és én úgy érzem, hogy miközben ezt mondta ő a gadariakra is gondolt egy kicsit, a 8. rész 34. versét olvasom, ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében viszont kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert ha valaki szégyell engem, és az én beszédeimet eparázna, és bűnös nemzedék előtt, Az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Mi ne szégyeljük őt, ugye az is elgondolkodtat, hogy a maratoni futónak a történetet mindannyian ismerjük, hogy páncélzattal, meg minden fegyverestől rohant 40 kilométeren keresztül, hogy mondjon egy mondatot. Lehet, hogy többet akar, de annyi sikerült, hogy evangélium, győztünk. Ezt mondta, jó hír, győztünk. Belehalt ebbe a jó hírbe. Még azért nem volt kis hír, de azért nem volt egy olyan egetrengető hír, mint amiről mi tudunk. Az igazi evangélium az az, hogy megszabadulhatunk. Mi vajon futunk-e? Környezetünkben körbejárja-e az a hír, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Befutjuk-e a mi környékünket, akik ránk bízattak a jó hírrel, az evangéliummal? Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és magasztaljuk Istent az ő fia szabadításáért, amiket mi is átélettünk, és kérjük ezt az indulatot, lelkületet, amit már az imórában is kértünk, hogy ez folytatódhasson, vagy elkezdődhessen az életünkben, és mindannyiunk nevében Révész Árpád testvért kérem, hogy vezessen minket imádságban.